Örülésére találkozó 2012. március 30-a. Keresd és találd meg!
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az eredményes élet találkozón péntek reggel 8-kor itt a helyszínen, és akik néztek, hallgattok minket határainkon kívül és belül, és egy külön üdvözlet Gizellának Székelyudvarhelyre. Tudjuk, hogy hallgattok minket, a üdvözlet az ottani szenteknek is, és Isten áldjon benneteket. Sanyi nem lesz ma, én leszek, és Kaut Gyuri. És remélem, hogy Isten szólni fog hozzánk ma reggel is. Sziasztok! És kezdjük egy imával, mert így szoktuk. Drága Urunk, köszönjük, hogy ma reggel is összejöhettünk a nevedben. Köszönjük, hogy használsz minket, valamennyiünket, hogy elérhessünk olyan embereket, akik még nem hallottak rólad, vagy akiknek él egy hamis kép a szívükben arról, hogy te ki vagy, és a kereszténység valójában mi. És ezt próbáljuk nagyon egyszerűen közvetíteni. Próbáljuk megmutatni, hogy hétköznapi, teljesen átlagos emberek vagyunk, Urunk. Olyan emberek, akik szeretnének téged követni. És köszönjük, hogy szólsz hozzánk, köszönjük, hogy az életedet odaadod nekünk, hogy aztán mi élhessük azt. És azt hiszem, hogy az élet igazán csak így élhető. Azt hiszem, valamennyien próbáltuk nélküled, de végül mind odafutottunk te hozzád. Urunk, érj el embereket, szólítsd meg a szívüket, és csak vegyél ki minket ebből a világból, egy szellemi értelemben. És köszönjük Jézus a te nevedben. Ámen. Volt egy nagyszerű konferenciánk a két hete, és a világ minden részéről voltak itt prédikátorok, hívők, voltak Kínából, nagyon megáldott minket, és volt egy történet, ami annyira szól a szívemhez. Itt játszódott a falak között. Az egyik testvérünk elhozott egy fiatal embert az egyik esti Isten tiszteletre. Körülbelül 1200-an voltunk. És a fiú nem volt hívő, és még soha nem volt keresztény rendezvényen sem. És a prédikátor pásztor Sibeli volt. Tudni kell róla, nyilván sokan nem ismeritek őt. Egy nagyon temperamentumos olasz származású, szicíliai származású ember, és az a szokás, hogy veri a pulpitust, és ordít, és kiabál, és szóval nagyon-nagyon érzelem gazdag. És csak egy fél szemmel néztem ezt a fiatal embert, és láttam, hogy egyre lejjebb csúszik a székbe, fal fehér lesz, és igazán nem tudta, hogy mi történt. Ott áll egy tisztes ősz ember a pulpitusnál, aki ordít, és közben üti a fát. És így, tudod, nem hívőként, hát nem tudom, én azt hiszem, hogy meglettem volna lepve. És a végén a hölgy, aki hozta őt vendégként, az istentisztelet végén megkért, hogy üljek le vele egy kicsit beszélgetni, mert ő is érezte, hogy ez valamiféle magyarázatot igényel, hogy mi történik itt. Leültem, látom, egy picit zavart volt a tekintete, és mondtam neki, hogy nézd, megértem az érzelmeidet, azt gondolom, hogy én is hasonlóan reagálnék, sőt, lehet, hogy én már a felénél felálltam volna, és kijövök, de csak mondok valamit neked. Két lehetőség van. Itt vagy mindenki hülye. Úgy értem, őrültek vagyunk. Itt ül 1200 ember, és egy ember ordít nekik Istenről, a szabadságról, szeretetről, és a világ problémáinak a megoldásáról, és így hallgatjuk, és utána még meg is tapsoljuk. Vagy őrültek vagyunk valamennyien, vagy van még egy lehetőség, hogy van valami emögött, az egész mögött. És én azt tanácsolnám neked, hogy próbálj mögé nézni, akármit is gondolsz, próbálj mögé nézni, hogy tényleg van-e itt valami. És hogyha azon gondolkozol, hogy ez az ember miért ordított a pulpituson, akkor én csak szeretnék neked egy választ adni. Lehet, hogy nem a legjobb válasz, de próbáld végig gondolni. Ez az ember azért kiabált a pulpituson, mert olyan világban élünk, ahol 18 hónapos csecsemők nemi erőszak áldozatává válhatnak. Olyan világban élünk, ahol, ahol néhány évvel ezelőtt itt Szerbiában dózerrel tolták a halottakat. Olyan világban élünk, hogy miközben te reggelizel, minden reggel is jól laksz, a föld másik végén éhen halnak emberek. Olyan világban élünk, ahol most már a jót rossznak mondják, és a rosszat jónak. Ahol kihűlt a szeretet az emberekben. Ilyen világban élünk, és sorolhatnám. Ez az ember azért ordított a pulpitusra, mert neki meggyőződése az, hogy a világ összes problémájára, amiket felsoroltam, a világ összes problémája és az emberiség összes problémájára Jézus Krisztus jelenti az egyetlen tökéletes megoldást. Ez az ember ezért kiabált a pulpituson. És azt mondta nekem ez a fiatal ember, hogy igen, azt hiszem, hogy értem, hogy miről beszélsz. És csak szeretném azt mondani, hogy ez a fiú semmit nem tudott, azt hiszem, a kereszténységről. Talán hallott már Jézus Krisztusról érintőlegesen, lehet, hogy már filmet is látott róla. Nem a tudás a lényeg, hanem a szíve. Hogy őszintén, azt gondolom, hogy őszintén kérdezett engem. Voltak kérdései. Őszinte kérdéseket tett fel, és meg akarta tudni, hogy ez a Jézus Krisztus tényleg az-e, mint aminek mi prédikáljuk, amiről a Biblia beszél. És azt gondolom, hogyha más a hozzáállásunk, mint az őszintesség, akkor soha nem fogunk találkozni Krisztussal. Sokan mennek el csalódva Krisztustól, mert egy előfeltevéssel élnek. Oda mennek, és szeretnék őt látni valakinek, ami az ő elképzelésük. De Jézus az, aki ő egy abszolút lény, és csak a Bibliából nézem, hogy aki őszinte szívvel ment Krisztushoz, az mind örömmel távozott, meggyógyult, öröm volt a szívében, volt egy megelégedettség, és aki előfeltevésekkel ment hozzá, aki csak a saját igazát kereste, az mind csalódva távozott. És csak nézzétek meg, hogy János 1.46, ha esetleg van Bibliátok, oda is lehetne lapozni, amikor, és fel is olvasnám, amikor Fülöp találkozik Nátánellel, és mondta néki, aki felül írt Mózes a törvényekben, és a proféták, megtaláltuk a názareti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánál, Názaretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Fülöp, gyere és lásd meg. Nátánaelnek kétségei voltak. Hallott valamit Jézusról, De nem nagyon hitte el, támadhat-e valami jó Názaretből. Tudjuk, hogy a proféciák szerint nem Názaretben születik majd a messiás. És ezt Nátánael is tudta. De volt a szívében egy őszinte keresés, hogy hát ha mégis igaz. Hát ha mégis igaz. És oda ment Jézushoz. És azt mondja Jézus erre, hogy mielőtt hívott téged, Fülöp, láttalak téged, amint a függőfa alatt voltál. Azaz Jézus azt mondta, hogy ismerlek téged. Tudom, hogy mit tettél, pontosan tudom, hogy ki vagy. És Nátánael azt mondta erre, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. És Isten előtt mi rejtegetjük magunkat. A világ azt mondja, hogy hát én nem vagyok bűnös. Tudod, beszélsz 10 emberrel, 10-ből 9 biztos azt fogja mondani, hogy én nem vagyok bűnös. És amikor így állunk oda Jézushoz, hogy én nem vagyok bűnös, akkor nem fogunk találkozni vele. És ez a bűn kérdése, az etika, ez egy nagyon érdekes dolog. Annyi helyen tanítják, hogy mi az etika, a szientológiában. Nagyon sok meghatározás van rá. De igazán a legfelsőbb etika a szeretet, azt hiszem. Ennek a világnak nem tudományra van szüksége. Mert egy tudós mondta egyszer, hogy minél nagyobb hatalmat adsz egy embernek, minél nagyobb tudása lesz egy embernek, annál gonoszabbá válik. Ez egy nagyon érdekes dolog. És csak, hogy tényleg, hogy a világból a szeretet hiányzik. Egyetlen vallás sem hirdeti a szeretetet. Nem tudom, hogy ezt így láttátok-e. Az egyetlen vallás a kereszténység, ahol ez központi kérdés. És hogy milyen érdekes, meg lehet nyerni szeretettel az ellenségeinket. Az a keresztény ember, aki Koránt éget, történt ilyen, annak fogalma sincs arról, nem értette meg, hogy Jézus Krisztus mit tett az ellenségeiért. Hogy amikor Krisztus szögelték a keresztre, akkor ő imádkozott azokért, akik vele ezt tették. És azt gondolom, hogy a szeretet kapukat nyithat az ellenségek felé. összebékíthet barátokat. Ez az eszenciája a kereszténységnek. Jézus Krisztus maga a szeretet, és csak, hogy csak egy történet. Van egy keresztény hitvédő, jelenleg az egyik leghíresebb a világon. Ravi Zakariásnak hívják, és tőle hallottam egy történetet, hogy egy közel-keleti béke konferencián vett részt, és utána meghívták őket egy vacsorára. És az már egy szűkebb körül volt, ő volt ott egy katolikus püspök, egy néhány zsidó rabbi, azt hiszem ebesz megfigyelők, nem is tudom, néhányan, és a Hamasznak az egyik vezetője volt a vendéglátó, egy sejk imám. És a vacsora végén mindenki feltehetett egy kérdést a sejknek, és Ravi is föltett neki egy kérdést, azt nem mondta az előadásában, hogy mi volt ez a kérdés, de azt mondta, hogy nem tetszett neki a sejknek a válasza. De még mielőtt vége lett volna a vacsorának, ő még odafordult, és azt mondta, hogy sejk, azt hiszem ebben az életben többé nem találkozunk, de valamit szeretnék neked elmondani. Több mint 5000 évvel ezelőtt, itt egy közeli hegyen, Ábrahám, akit te is elismersz ősapádnak, fel akarta áldozni a fiát Istennek. És hogy melyik fiát, kérlek arról most ne vitatkozzunk, nem ez a lényeg. Tudjátok, mert ők azt tartják, hogy Iszmáelt akarta feláldozni Ábrahám, nem Izsákot. És mondta neki ez a keresztény hitvédő, a Zakariás, hogy ez most nem lényeg, hogy melyik fiát. És még mielőtt megtette volna, egy hang szólt az égből, hogy ne tedd meg. És azt mondta Isten, hogy majd én gondoskodok áldozatról. És Isten betartotta a szavát. És itt egy másik közeli hegyen 2000 éve Isten nem kímélte a fiát értünk. És csak azt akarom mondani neked, sejk, hogyha nem fogadod el te és én a Isten fiának az áldozatát, akkor a te és az én fiam fognak holtan heverni a csatamezőkön, a hatalomért és a területekért vívott háborúkban. Azt hiszem, hogy csak ezt szerettem volna neked elmondani. És néma csönd volt, megfagyott a levegő. Ugye ez egy veszélyes szituáció, egy Hamasz vezetővel nyíltan beszélni, főleg az evangéliumot elmondani. Ez egy igazán egy veszélyes helyzet volt. Néma csönd lett, a sejk felállt, nem szólt semmit, és kiment. És felálltak a többiek, és mondta a katolikus püspök, hogy Ravi, azt hiszem, hogy Isten szólt rajtad keresztül. És mentek kifelé, és a parkolóba megragadta valaki a hátát, a Zakariásnak megfordította, és a sejk volt. És megcsokolt a két oldalra, és azt mondta, Mr. Zakariás, maga egy jó ember, és remélem, hogy még találkozunk. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mondhatott volna ott tényeket. Lehetett volna ledorongolni ott embereket, de ő csak szerette a sejket. Hogy milyen fontos az életünkben, hogy szeressünk másokat. Megsüthetjük a tudásunkat. Ugye vagyunk itt egy pára hitvédők. Az apologetika arról szól, hogy a hitemet érthető módon kommunikálom másoknak, felsorakoztatok tényeket, bizonyítékokat. Ezek jó dolgok, de hogyha nem párosul szeretettel, akkor igazából semmit sem ér, azt hiszem. És nagyon érdekes dolog, csak egy kicsit más téma, hogy megpróbáljuk semmissé tenni az erkölcsi értékeinket. Mert a világnak igazából nincs válasza rá. A világ azt mondja, hogy rak rendet magad körül, és hogyha rendben lesznek a problémáid, akkor lesz békesség a szívedben. Csak milyen érdekes, hogy egy kertben voltam valamelyik nap, azt egyik hétvégén segítettem valakinek, ki kellett vágni egy fát, és a fát körbevették, különböző ilyen kis bokrok, gaz. Meg kellett tisztítanom a helyet, mielőtt odafértem volna a fatörshöz. És az jutott eszembe, hogy az életünk is ilyen tulajdonképpen, hogy meg kéne a körülményeinket tisztítanunk, hogy odaférjünk a lényeghez. Vagy igazándiból, hogyha a lényeg rendben van. Nem, máshonnan indulok, ez nem jó példa. Valaki azt mondta egyszer, hogyha Jézus Krisztus a boldogság forrása, akkor miért van annyi szomorú keresztény? És erre a válasz az volt, hogy Jézus Krisztus a lényeget megválaszolta a keresztények életében, de sok mindent nem válaszolt meg. És hogyha megnézzük, akkor Jézus életében is volt szomorúság. Ugye sírt Lázárért, félt a Getsemáné kertben, szomorú volt, hogy ő is kétségbe esett. hogy nem kell az életünk minden területének rendben lennie, hanem csak a lényegnek kell rendben lennie. Sanyi is mondta, hogy minden nem tud rendben lenni, mivel nem vagyunk mindenhatóak, egy csomó mindenre nincsen hatásunk igazából. És ez annyira fontos, hogy csak a lényeg legyen rendben. A lényeg legyen rendben. És az, hogy aki tagadja az abszolút erkölcs létezését, ez egy olyan érdekes dolog. Volt egy beszélgetés, aki valaki azt mondta, hogy nem tudom elfogadni Isten létezését, mert van gonoszság a világban. És a válasz az az volt, hogy és ezt is a Ravi Zakariásnak az előadásában hallottam, hogy megkérdezte az ember, a visszakérdezett, jól értettem, hogy azt mondta, hogy van gonosz a világban? És mondta a kérdező, hogy igen. Hogyha jó, de hogyha van gonosz, akkor feltételezem, hogy kell lenni jónak is. Jó, gondolom? Hát mondja a válasz a kérdező, hogy igen. De hogyha van jó és rossz, akkor kell lenni egy abszolút erkölcsi mércének. Igazam van? Hát igen. De hogyha van egy erkölcsi mérce, akkor kell lenni valakinek, aki ezt felállította. Jól okoskodunk? Tehát azzal, hogy ön kijelentette, hogy van rossz, azzal azt mondta, hogy Isten létezik. Ez egy annyira penge érvelés, de csak annyira jó. Van egy filozófia, ami azt mondja, hogy nincs jó vagy rossz, hanem minden attól függ, hogy én hogyan értékelem a helyzetet. Hallottátok már ezt? Ki az, aki már hallott ezt? Oké. Tudod, beszélgettem valakivel, zavarba ejtő volt, beszélgettem valakivel erről egy hölgye, nagyon szimpatikus volt egyébként, és azt mondta, hogy az, hogy én minek ítélek meg egy helyzetet, az attól függ, hogy milyen szinten vagyok szellemileg. Azaz, hogyha én azt mondom valamire, hogy rossz, akkor valószínűleg még fejlődnöm kell. És internet közelben voltunk, és mutogattam neki képeket. Holokausztról, ugye egymásra stócolt emberek, akkor kambodzsai népirtásról, nagyon szörnyű képeket holttestekről, bűncselekményekről, és 5 percemből azt mondta, hogy ezt hagyjam abba. Azonnal hagyjam abba. Mondom, miért? Miért? Akkor mégiscsak van rossz. Figyelj, mit szólnál, van egy kislánya, mit szólnál, és kérlek bocsáss meg, hogy ezt mondom, hogy a kislányodat fognák, és emberkereskedők eladnák prostituáltnak. Egy szélsőséges példát mondtam. Ezt minek értékelnéd? Hátradőlnél a székbe, és azt mondanád, hogy hát, ezzel még gondolkoznom kell, és majd eldöntöm, hogy ez jó vagy rossz, hogy minek fogom minősíteni. Figyelj, nagyon könnyű úgy filozófálni, ahogy Sanyi mondta, hogy egy íróasztal mögött kávézunk. Egészen addig nem érint meg a rossz téged, amíg nem veled szemben követik el. Úgyhogy ha azt mondod, hogy nincs jó, meg nincs rossz, akkor csak tévedsz. És ugyanez a helyzet azzal, hogy van-e abszolút igazság, vagy nincs. Tudod, laknál egy olyan házba, amit relativista mérnökök terveztek. Úgy értem, nem tudtak megállapodni a különböző erőhatásokban, a különböző sarokszámokban. Beköltözni egy olyan házba? Hát, ja, vagy mennyi 2 meg 2? Lehet okoskodni, de az mindig 4 lesz, tudod? Ez nem egy... A tudomány megfigyeléseken alapszik. 2 követ, meg 2 követ összeadsz, az 4 kő. Ezt nem tudod megváltoztatni. Tudod, vannak dolgok, amik érinthetetlenek. És csak ilyen az embernek az erkölcse. És hogyha kiveszed az emberből az erkölcsöt, akkor megfosztasz minket attól, az ember megfosztja önmagát attól, ami a lényege, és ami Istenhez vezethetné. Mert az zavarba ejtő, hogy itt van a világegyetem, itt van a Föld, a csillagok, az univerzum, és ezek mind személytelen dolgok. Itt vannak az állatok, látjuk, hogy élő lények, de igazándiból nincs öntudatok, nincs én tudatok, nem képesek logikus gondolkodásra. Emberként így gyakorlatilag idegenként járkálunk így a Földön. Egy olyan lények vagyunk, akinek nincs párja. Hogy kerültünk ide, honnan van az erkölcsünk, hogyha az erkölcsöt nem tudjuk megmagyarázni igazándiból. És csak az utolsó gondolatom az, hogy a végső, amiről beszéltünk, hogy az élet titka, az Krisztus. Mert Krisztus maga a szeretet. És az életünk semmit nem érne szeretet nélkül. A világ arra tanít bennünket, hogy csak önmagunkkal foglalkozzunk. hogy az ateizmus, tudod, volt néhány meggyőződéses ateista, például Adolf Hitler, vagy Josif Stalin, vagy Tito, tudod, ők meggyőződéses ateisták voltak. Én még soha nem találkoztam meggyőződéses ateistával, mert mindenki, aki ateistának hívja magát, a 10 parancsolatnak szeretne megfelelni. Szeretne becsületes ember lenni. Szeretne szerető ember lenni. De kérdezem én, hogy ha nincs erkölcs, akkor miért? Mi értelme lenne az egésznek? Az evolúció elmélet azt mondja, hogy a túlélés a cél. Az etika gátolja a túlélést. Ugye nem megyek el dolgozni, inkább megölök valakit a pénzért. Hogyha evolúcionista vagyok, ezt kéne tennem. Figyelj, ha az evolúció szerint élsz, ne menj el dolgozni. Ne legyenek kapcsolataid. Ja, csak a túlélés lenne a cél. Úgyhogy azt hiszem, hogy ja, csak amit Jézus mondott Simon Péternek, hogy evezz a mélyre, hogy evezz a mélyre, hogy egy felszínes világban élünk. És hogyha van annyi bátorság, hogy szembenézzünk önmagunkkal, a legbelsőbb dolgainkkal, akkor rá kell jönnünk arra, hogy nem elég, ha önmagunkban nézünk, hanem más emberekkel is törődhetünk, szeretünk más embereket. És miért van az, hogy tapsolunk hőstetteknek, hogy ott van Oskar Schindler. Értelmezhetetlen a tette, hogyha nincs abszolút erkölcs. Ugye 1100 zsidó embert mentett meg úgy, hogy ő teljesen tönkrement. Vagy Raoul Wallenberg több ezer embert mentett meg. Mindez értelmezhetetlen, hogyha nincs Isten. Mindez értelmezhetetlen, hogyha nincs erkölcs. Ne fosszuk meg magunkat attól, ami igazán emberré tesz minket. És tudom, hogyha nem hiszel Istenben, akkor, és szembenézel az erkölcsöddel, akkor azt hiszem, hogy nem marad más hátra, mint az öngyilkosság. Én azt hiszem, hogy ateista emberként lehet, hogy gondolnék rá. És most ne érts félre, senkit nem biztatok erre, hanem arra, hogy keressük meg az életnek a titkát. Hogy... Mit?
Kemény beszéd.
Jó, kemény beszéd, kihallgathatja? Hogy keressük meg az életnek a titkát, mert igazándiból nem találunk értelmet Krisztuson kívül. 60-70 év. Ja, el lehetünk itt. De igen. Láttunk birodalmakat felemelkedni és elbukni. Láttunk nagy gazdagságokat összegyűlni és semmivé lenni. Láttunk nagy látnokokat felbukkanni és utána elbukni. És a látnokot sosem élte túl a látomással. Nincs állandóság a világban. De csak egyetlen valaki, Jézus Krisztus. És hogy ő megmutatta, amikor itt járt közöttünk, hogy mi az igazi szeretet, hogy van igazi értelme az életünknek, hogy ő szeret minket, és hogy élhetjük az ő életét. Galácia 2.20-ban, hogy élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És hogy vele élhetünk egy méltó életet, hogy van reményünk, hogy amikor meghalunk, akkor nem a semmibe megyünk, hanem átlépünk Isten valóságába, és az életünknek van egy abszolút értelembe vett értelme. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani, hogy nagyon-nagyon komoly dolog, amiben vagyunk, hogy nagyon-nagyon bátorító, nagyon reményt keltő. Úgyhogy, hogyha még nem ismered Jézus Krisztust, vagy nincs ismereted a kereszténységről, vagy egyáltalán mi ez, akkor kérlek, evezz a mélyre. Evezz a mélyre, mert amit ott fogsz találni, az ámulatos lesz. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, és Gyuri, kérlek.
Ja, köszönjük, Ernő. Köszönöm a bátorító, kihívó szavakat, és tényleg nem hiszem, és tudom, hogy Isten szólt rajta keresztül, és tényleg sokszor így, aki így itt áll és beszél, az nem így érzi, tudom, és Pászokenne is beszélt erről, de hogy nem a cserépedény az, aki igazán számít, hanem a Isten, aki telerakta kincsekkel. és köszönjük, hogy Ernő megosztott egy hatalmas kincset meggyőződéseiből, a Isten szívéből, hiszen tehát, hogy egy nagyon felkavaró volt, amiket mondott. És csak egy rövid ideig még a hátralévő része kérem a figyelmeteket, egy tényleg egy rövid gondolat. És tényleg nagyon elgondolkodtató ez az egész. Emlékszem, még pszichológiából tanultuk a iskolába, a főiskolán, hogy pszichológusok komolyan így gondolják, és szerintem még ma is ismertem egy vezető, egy ilyen osztályvezető pszichológust, és ő mondta, hogy egy depressziós emberekről, hogy igazából ők csak realisták, ők csak úgy látják a valóságot, ahogy van. És hogy tényleg az ember így ránéz mindarra, ami a világban van, és csak így önmagában tekinti őket, úgymond, ahogy a prédikátor mondja, nap alatt, akkor az öngyilkosság az egy nagyon közeli választási lehetőségnek kezd tűnni, mert nincs remény, nincs megoldás a nap alatt. És előbb-utóbb sokan eljutnak idáig sajnos, de hál' Istennek, hogy így fel-fel csillan így a, mondjuk így az, mondom azt, az égből, vagy így tényleg szinte a semmiből ilyen reménysugarak, és ez, ahogy az Ernő is mondta, amikor így a szeretet megnyilvánul, amikor valami természet fölötti dolog történik, mert ez egy természet fölötti dolog, nem természetes ebbe az egymást gyilkoló, és egymásnak, tudod, mindenki csak a maga hasznát kereső világban az, hogy valaki önzetlenül viselkedjen, valaki a másik javát keresse. Ez nem normális, úgymond ezen a szinten. De egy másik szinten, egy nagyon valós szint, és létezik, és ugye mindannyian azt hiszem, hogy ebben hiszünk, és ezt valljuk, és efelől meg vagyunk győződve, hogy van a valóságnak egy láthatatlan szintje, ahol mindez, amit megnyilvánul néha-néha ilyen kis szikrák formájában, úgymond a szeretetből, a kegyelemből, az önzetlenségből, egy örökkévaló tervnek a részéből, az nagyon is valódi, és az nem hamisítvány, az nem csak szemfényvesztés, és hogy erre maga Isten adott bizonyítékot a Biblián keresztül. És ugye a világban az emberek mit csinálnak, mi emberek mit csinálunk, én mit csinálok. Így szeretem szétanalizálni a dolgokat, hogy megtaláljam a válaszokat. Nem? Szeretem tudni, hogy mi hogy működik. Főleg ugye a férfiakra, talán jobban igaz ez, de nem feltétlenül. És hogy ez módon ez is normális. És ugye, mint ilyen Ernő is, ugye, mérnök, ha jól tudom, én is, meg itt többen, meg csak így emberek, akik szeretnék érteni a valóságot, szétszedjük a dolgokat, szétszedjük az órát, a kis autót, aztán ugye, nagyobb korunkban már szétszedjük a kapcsolataink természetét, és próbáljuk megérteni így darabokba, hogy működik. És minél jobban szétszedjük, annál több részletet vélünk érteni, annál több részletre bukkanunk, de végül valahogy mégse áll össze a kép. Nem tudom, feltűnt-e. Tehát a pszichológusok nagyon jók abba, hogy szétanalizálják az embert, és nagyon jó megfigyeléseket tesznek, ez igaz. Tehát sok pszichológus nagyon jó megfigyeléseket tesz, de a következtetéseik mégis rosszak. Valahogy nem áll össze az egész kép. És ugye ez a materializmus, ami egy ilyen filozófia, és ugye pár éve, még most is ebbe az országban azért eléggé itt él, és környező országokban, nem, hogy ahol ezt képviselték igazán, hogy az életet megérthetjük úgy, ha darabjaira szedjük, analizáljuk, és mindent meg tudunk magyarázni racionálisan az anyagból. És ugye ez ennek az egyik nagy indítója volt Lenin, most nem róla akarok beszélni, de csak megemlítem, hogy egy nagyon érdekes ember volt, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, mert ugye nekünk ilyeneket tanítottak még annak idején, hogy hát egy zseni volt, és nem tudom hány óra alatt, vagy óránként elolvasott egy könyvet, meg ilyen szuper dolgok. De arról már nem volt szó, hogy egy teljesen megkeseredett ember volt, és nem tűrte meg maga körül az örömet, nem tűrte meg a kedvességet maga körül, egy virágot nem engedett, hogy a közelébe hozzák, nem hallgatott zenét, mert tudta, hogy akkor elérzékenyül, és kedves szavakat fog mondani, és nem engedte ezt meg, azt mondta, nekünk arra van szükségünk, hogy üssük az embereket, és kemények legyünk. Mert ez a materializmusnak, ha végig gondolod a filozófiát, idáig vezet, vagy még tovább. Ugye Hitler is elég jól, így az evolúcionista felfogásnak a végleteit jól megmutatta. Úgyhogy ez nem ad választ. De akkor mégis hogy van ez az egész? És csak röviden gondolkodtam ezen, hogy annyi minden van így ebben a világban, annyi minden jó dolog is van a világban, mégse tudjuk élvezni, mégse tudjuk úgy igazán úgy használni, hogy az úgy betöltsön minket. És ugye ez azért van, erről a Sanyi sokat beszélt nekünk, hogy mert az ember rosszra használja, vagy rosszul használja ezeket. Ugye ott van, Isten adta nekünk, hogy éhesek vagyunk, és aztán szeretünk, ha megelégedünk étellel, tehát szeretünk enni, ami egy jó dolog. Mégis ugye vannak különböző betegségek, vagy az étkezés hiányából, vagy a túlzott étkezésből fakadóan, vagy az, hogy rossz ételeket eszünk. Aztán ugye ott van ugye az egyik legnagyobb hajtóerő ebben a világban, legalábbis ezt így állítják be, de valóban nagyon-nagyon erős ugye a szexuális vágy, és az embernek, ami az emberben van, és ez honnan van? Ez az ördög adta? Nem, ezt Isten adta belénk, és mégis ugye az ember nem tud sokszor vele jól élni, mert ugye Isten arra adta, hogy a házasságon belül optimális esetben élje ki az ember egy partnerrel. De mégis annyi visszaélés, annyi csúnya dolog történik ennek hatására, hogy az ember ezt rosszul éri meg, és hogy csak nem áll össze a nagy kép. Csak a vágyainkat sokszor próbáljuk úgy megérteni, hogy nem keresünk rájuk egy magasabb rendű választ, egy másik dimenzióból való választ, mert nem biztos, hogy gondoljuk, vagy lehet, hogy gondoljuk, hogy van valami természet fölötti választ, és van egy természet feletti való szükségünk, mert ez is benne van a szívünkben, Prédikátor 3. fejezetében, 3:10-ben Isten mondta, hogy ezt is beletette a szívünkbe, hogy az örökké valóság után vágyakozzunk. Mégis nem, ez is sokszor csak olyan dolgokban merül ki, amik ilyen vallások. És Kolossé 2-ben nagyon jól beszél erről Pál, és szerintem ide terelem a szót, és akkor értelmet nyer minden. Remélhetőleg. A 2.16-tól, Kolossé 2.16-tól a 3. fejezet elejéig beszél ezekről, hogy az embernek hogy is kaphat értelmet ez az egész, hogy nyerhet értelmet, hogy kerülhetnek a helyére a vágyai, a szükségeinek a betöltése, hogy lehet ez megelégítő az ember számára, és persze beszél arról is, hogy mit csinálunk vele. Gyorsan szerintem felolvasom ebből a fordításból, nem a Károliból, de ott is jó. Azt mondja a 16. verstől, hogy ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket, amiatt, hogy mit esztek, vagy isztok, vagy a zsidó vallási ünnepekkel kapcsolatban, mint az újhold, a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közelendő valódi dolgoknak, de a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Csak egy pillanatra megállok, hogy valahogy minden vágyunkat egy forrástól kaptuk, mindent Istentől kaptunk, és ő azt szeretné, hogy kerüljön a helyére, és az egészet lássuk a nagy képben, hogy mi nem csak ösztönlények vagyunk itt ebben a világban. Mi nem csak céltalanul élünk és követjük a szívünket, úgy értem az érzelmeinket, mert ez furcsa irányokba visz, vagy vinne minket, hanem elfogadom azt a tényt, hogy iránymutatást kell kapnom, felülről, mert csak onnan kaphatok valódi olyan iránymutatást a vágyaim és szükségeim betöltésére, amelyek nem vagy a hedonizmusba, vagy a túlzott vallásoskodásba torkollanak, és aztán a halálba, mert ezeknek a vége általában halál, fizikai haláli. Ugye, mert minden ember meghal egyszer. És kicsit tényleg olyan az élet, mint a lovaglás, nem tudom. Ugye, hogy igazából tök mindegy, hogy jobbra esek le a lóról, vagy balra esek le a lóról, mind a két esetben leestem a lóról. Tehát, hogy ha egy rossz módon próbálom megelégíteni a vágyaimat, liberalizmus, vagy teljes törvénykezés, teljesen mindegy, melyik rossz irányt választom, egyik se fog megelégíteni, hanem ha rajta maradok a lobon, hogyha egy fölülről való iránymutatást fogadok el, és itt mondja, hogy Jézus Krisztusé ez a valóság, tehát valahol nála kell keresnem, és hogy miért arról beszélt Ernő, arról már nagyon sok szó volt itt, ugye, hogy miért Jézusnál keressük a választ. De azt mondja 18-tól, ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, angyalokat imádják, és mindig látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert a régi emberi természetük szerint gondolkoznak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az izületek és az inak által. Így növekszik a test, amelyet Isten nevel fel. És itt beszél képletesen így az egymáshoz való kapcsolatainkról, Krisztus testéről, és hogy valahol minden benne nyer értelmet. És valahogy olyan könnyű így a mindennapokban a hallgatni más hangokra, olyan könnyű csak itt sodródni így a világ tanításával, és ugye a konferencián hallottuk, hogy így horgony nélküli hajóként csak így ide-oda így dobálva lenni, de hogy ami igazán horgony, a horgonyunknak stabilitást ad, amiben így bele tud akadni, az egy abszolút mérce. Az egy abszolút mérce, amit hozzátok hasonlóan én is, sokan mások is keresünk és kutatunk, és az egyetlen abszolút mércét, amit találtunk, ami több ezer éve áll, az a Biblia. Úgyhogy én szeretnék innen útmutatást kapni az életemben, de ez nem olyan könnyű, mert a vágyaink azok nagyon hangosak, és nagyon, ugye a régi természetünk miatt rá vannak akadva, bele vannak akadva a világnak az áramlataiba. De mégis hiszem, hogy így amikor Isten meg tud nyilvánulni, amikor Istenre figyelünk, és ugye azt mondja Róma 10:17, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által, hogy Isten szavait hallgatva valahogy kiszakadok ebből az örvényből, ebből az áramló összevisszaságból, ami a világban van, és ami csak így rángat engem ide-oda, és találok valami stabil pontot, valami stabilat, amit valahogy Jézus Krisztus hoz kapcsolódik. És tényleg nem mindegy, hogy hogyan élünk, és minek fogjuk fel a vágyainkat, és hogy akarjuk betölteni őket. És Isten nagyon jól tudja ezt, és ezért adott rengeteg ajándékot, ezért adott gondoskodást nekünk. És az egyik ilyen gondoskodás hívőknek az a gyülekezet. Erről sokat hallhattatok, hogy a gyülekezet az nem egy term, ez nem egy klub, nem valami közös érdeklődési kör alapján szerveződő társaság, hanem ez egy természet feletti entitás, vagy egyesület hivatalosan. Egyház, igen. Ez élő Isten egyháza. Ez az. Ez valami természet feletti, amit megnyilvánul itt a világban. Valami egészen más módon értelmezve az életet, mint bárki más, aki így a természeti szinten vagy a természet felettinek egy furcsa értelmezésében próbálja láttatni. Jó, és aztán itt van egy kulcsgondolat, 20. versben. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Krisztussal együtt meghaltunk. És ugye ez egy helyzetről beszél, ami itt már picit ilyen teológia. Teológia, ugye, tehát, hogy ezt hitáltal tudom megérteni, efelől meggyőződéseket tudok szerezni, ezt még nem látom, hogy Krisztussal együtt én is meghaltam. Ezt Isten kijelenti nekem, és elhihetem. Ez azt jelenti, hogy mindent, ami én voltam korábban, azt Isten halottnak tekinti. Az ő szemében ez halott, de adott egy új teremtést is, és majd erről is mindjárt röviden. De nézzük tovább. Azt mondja, akkor miért viselkednétek úgy, minthogyha még mindig a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek ezt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj. Ugye ez az ördög ügyvédjében, az ördög a livben, azt hiszem, amikor magyarázza a Istent, ezeket használja, de ezek az ördög, ez az ördög filozófiája. Ne vedd a kezedbe, hozzá se érj, még csak ne is illesd, ezt mondja. De Isten azt mondja, hogy ezeket mind azért teremtette, hogy hálaadással élvezzük ezeket. Mert, és itt meg is magyarázza, hiszen ezek a dolgok, ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amik elhasználással valók, és nem maradnak meg sokáig. Tehát ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tartásait, tanításait és parancsait követitek, nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolognak látszanak, de csak vallásoskodásra valók, amit az emberek találtak ki, amikre jellemző a hamis alázatosság és a test gyötrése. És ugye az aszkétizmus az egy újra és újra ilyen felbukkanó jelenség, hogy így emberek a lelkiismeretük miatt és egyéb tanítások miatt az aszkétizmusba menekülnek. És hogy ezzel is egy módon, és nem mondom, hogy néha egy lemondás dolgokra az nem segít, mert igenis segít, és van értelme, de a teljes aszkétizmus csak azért, hogy megtagadjam a világ összes jó dolgát magamtól, hogy én ettől szentebb legyek, az nem Isten tanítása, az emberek tanítása. És ugye van ez a gnoszticizmus nevű irányzat, ami rózsakeresztesek, meg ugye ma ilyen népszerű dolog, hogy ezeknél így fel-felbukkan újra, és ez ugyanezt tanítja. És mi az egésznek a célja? Hogy az ember megjobbítsa magát, és egy jobb helyzetbe kerüljön az örökkévalóság szempontjából ezáltal, hogy ő itt most önmegtagadásban él. De ez nem vezet sehova. És itt a Biblia ezt tisztán elmondja. És igazán semmi hasznuk nincs, ez a vége a versnek, mert régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják. És itt ezzel nem azt mondja, hogy az emberi kívánságok rosszak, hanem csak, hogy a régi természet próbálja kielégíteni a bennünk lévő vágyakat, azok rosszak. És sokszor ugye ezt úgy tapasztaljuk meg, hogy egy kívánság, és hogy vágyodunk valamire, amiről azt gondoljuk, hogy megelégít, de soha nem elégít meg. Soha. És aztán belemegyünk, és nem elégít meg. Ugye a szexualitásban van ilyen, az anyagi vágyakozásban van ilyen, hogy megtapasztaljuk, és ugye és nem boldogabb az ember valahogy mégsem ért el azt, mert az ember az tényleg kapcsolatra lett teremtve, és valódi, igazi, mély kapcsolatra, és pusztán a testi vágyaim kielégítése az nem hoz tartós örömet. Ez egy rövid ideig tartó örömet vagy boldogságot hoz, de nem tartós. És aztán a harmadik versben, mert ez itt folytatódik, ez itt, attól, hogy fejezet határban, ez ugyanaz a gondolat, 3.1-ben, mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most az Isten jobb oldalán, a mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek, hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. És Krisztus a mi életünk, még mondja a 4. versben. És ez egy ilyen, az egy radikális gondolat, hogy Krisztus a mi életünk, és a mi valódi életünk Krisztussal együtt el van rejtve a mennyben. Ami ad egyfajta biztonságot is egyébként, mert annyira kiszolgáltatottnak érezhetjük magunkat, nem? És valóban kiszolgáltatottak vagyunk egy módon. De azt mondja, ami valódi életünk, van egy új életünk, egy örök életünk, amely itt a Földön valódi, és már itt is megtapasztalhatjuk, és lehet, hogy csak ilyen kis szikrák, kis felvillanásokon keresztül, néha hosszabb ideig, de vagy akár tényleg tartósabban, és nem tudom, ezek valódiak, és az el van rejtve Istenben, tehát egy módon védve van a támadásoktól. Nem veheti el senki tőlünk, és ez szerintem így hívő emberként erre gondolni, ez bátorító, mert annyi gonoszságot lát az ember, és minél inkább ismeri az igazságot, annál inkább érzékenyebb a gonoszságra, ugye minél nagyobb a világosság, annál sötétebb a sötétség, annál jobban látszanak a részletek a világban zajló gonoszságról, amiket így Ernő is említett, amiket el akarnak sokszor takarni előlünk, vagy csak nem látjuk a lényegét, vagy csak azért mutogatják, hogy kétségbe essünk. De nem kell kétségbe estünk, mert mi életünk, van egy olyan életünk, az új életünk, az el van rejtve Istenben, és senki és semmi nem érintheti meg Istenen kívül, és nem veheti el tőlünk. És ezt Jézus Krisztus maga is mondta János evangéliumában többször is, 10. 11. fejezetekben, hogy aki egyszer hozzám jött, azt én nem vetem el soha, és senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. És az Atya kezéből, de ők ugye egyek. És mégis nagyon sok tanítás van, amely félelemben próbálja tartani az embereket, még gyülekezetekben hívőket is ezzel, hogy az üdvösség tekintetében például, hogy elveszítheted, és élj félelemben emiatt, és próbálj jó lennél miatt, mert különben elveszíted. De ez valami teljesen más, ez nem az igazság, ez nem felülről való, ez nem az a bölcsesség, ami összetartja az életünket, ez nem az a bölcsesség, ami úgy értelmet ad minden kívánságunk, ugye minden kívánságunkat egy mederbe fogja terelni, és minden szükségünkre megelégedést tud adni, ez nem az, ez valami emberi dolog, ami, ahogy előbb olvastuk, csak arra való, hogy az ember alázatoskodjon, jobbnak tartsa magát másoknál, és hogy fényezze magát tényleg, hogy azért én. Valahogy ugye mindig ez, és ez van a középpontban, a világban, az én. És ugye itt a nagy különbség, ezt így szoktuk mondani, hogy ki ül a trónon, ki ül az életed trónján, hogy az életedben, a szívedben van egy trón, egy királyi trón, ahol ülhetsz te, ülhetek én a sajátomon, akár még az is lehet, hogy átengedem egy másik embernek, vagy akár démoni hatalmaknak, lásd mindenféle ilyen mélyebb spirituális megtapasztalásban, ahol az ember már nem ura a saját testének, agykontroll, különböző meditációs technikákon keresztül elérhető tudatállapotok, vagy átadhatom Jézus Krisztusnak, ami egy szabad döntés a részemről, és ő soha nem fog semmilyen trükkel oda beférkőzni és kitúrni engem, azt akarja, hogy a szabad akaratomat tiszteletbe tartva, hogy te add át értelmes meggyőződésből ezt a trónt, és uralkodjunk együtt. És nem az van, hogy akkor én innentől fogva csak is pondró szolga leszek, hanem uralkodjunk együtt, úgymond, hogy ez Sanyi megint ezt szokta használni, hogy te leszel a királynő. Ezt nekem nehéz elképzelni, meg néhányunk meg nehezebb, de te leszel a királynő. Mi leszünk a királynők a király mellett? Egész más kapcsolat. És de hogyha esetleg egy démont engedsz oda a trónra, akkor te a kutyája leszel, már bocsánat, akkor új rángat, és oda kell menned, ahova ő akarja. És ugye sokan, akik ilyen tudatállapotba kerülnek, és kapcsolatba kerülnek szellemi lényekkel a túlvilágról, mondjuk így, ők elmegyógyintézetbe kerülnek sokszor sajnos, és nagyon sokan ilyen esetről számoltak be orvosok, hogy nagyon is, mintha az embert valami más lény irányítaná. És ez valódi, ez nem játék, ezek nagyon komoly dolgok, és tényleg léteznek olyan szellemi lények, akik át akarják venni a hatalmat az ember felett. És ez nem jó. De az se sokkal jobb, amikor én vagyok ott a középpontban, és senki más, és én akarom irányítani, mert nem vagyok mindentudó, nem vagyok mindenható, nem vagyok mindenütt jelen való. És veszélyes dolog Istent játszani, nagyon veszélyes, könnyen megégetheti magát az ember, és meg is égeti magát vele. De Isten pedig egy nagyon nagy üriember, nagyon türelmes, nagyon szerető, és ő mindig azt szeretné, hogyha én önként vele együttműködve ismerném el őt Úrnak, és adnám át neki az életem. És annak a gyümölcsei Galácia 5-ben le vannak írva, először is szeretet, aztán öröm, békesség, minden szívesség, jóság, hűség, béketűrés, mértékletesség, hogy ezek mind olyan dolgok, amikre az ember valahol így vágyik, nem a lelkem mélyén, inkább ezekre vágyok. És a régi természet pedig nek a gyümölcsei pedig azt mondja, ugye mindenféle háborúskodások, mindenféle olyan dolgok, amik ilyen tisztátalanok, amit az ember úgy a nyilvánosság előtt nem nagyon szeret csinálni. Persze vannak, akik csinálják. Hogy így valahogy mindig ugye a sötétségben így próbálom így elrejteni, hogy így ilyen dolgokat szül a régi természetem, és nagyon-nagyon-nagyon rosszul érzi az ember magát ezek miatt. És ugye a bűntudat, ami egy módon, hiszem, hogy ez is, hogy a bukásunk után, de Isten miatt, Isten adta nekünk, ami vezetni kell, vezessen abba, hogy keressem valakinél a megbocsájtást, valakinél, aki tényleg meg tudja bocsájtani a bűnöket. És ugye Jézus Krisztus mondta azt magáról, és ezzel teljesen kiakasztotta a farizeusokat, ugye ez a második messiási csodájánál volt, amikor, illetve azután volt, amikor kiűzte a néma démont, hogy ezt mondta, hogy ki az, aki mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy kelj fel és jár. És ugye ott volt egy beteg ember, egy béna ember, aki egyből meggyógyult. És ugye Jézus ezzel bebizonyította, hogy ő az, aki meg tud bocsátani bűnöket. Ő az, aki tényleg el tudja venni a bűntudatunkat. Mert a bűntudat az jelen van, az egy gyilkos erő tud lenni, az nagyon rossz irányba tudja vinni az embert, vagy kifele nyilvánul meg, és akkor akár ilyen pusztító, vagy kifele pusztító, vagy befele pusztító, tehát önpusztító tud lenni, de mindenképp pusztító tud lenni, hogyha nem afele megyek, tehát nem a megbocsátást keresem, mert nem hiszem, hogy van megbocsátás. Tehát lehet, hogy nem hiszem. Nagyon sok ember él így, hogy én olyan bűnös vagyok, hogy nekem már nincs bocsánat. Beszélgetünk akár utcán, akár így ismeretségi körből emberekkel, akik nagyon-nagyon durva dolgokon mentek át börtön, tehát emberölés, meg hasonló ilyen komoly bűnöket követtek el, és nekik nem kell magyarázni a bűntudatról, nekik nem kell magyarázni a bűnről, ugye? De mégis egy ember élhet megkötözve ezek által, és élhet bezárva ezekbe, úgyhogy azt gondolja, hogy nincs megbocsátás. Ugye József Attila, én is zabáltam a verseit, tudod, hogy nincs bocsánat, ugye ő mondta, hiába hát a bánat. Ostoba hazugság, van bocsánat, hála Istennek, van bocsánat. Istennél, és ugye maga a kereszt, és az utolsó gondolat, ezzel befejezem, hogy maga a kereszt volt az, ahol ő ezt kifejezte. És a mindennapokban azért ez így nem így jön fel. Ugye, amikor egy nagyon nagy bűntudatom van, vagy meg kéne bocsájtanom valakinek, azért nem mindig van ott, hogy hú, a Jézus keresztjeit, és Jézus kereszt áldozatának így a képe így bevillan, és így mindent elsöpör, és te megtelek szeretettel, és egyből meg tudok bocsátani. Ez nem jön mindig ilyen katartikus élményként, néha van ilyen, de hanem Isten úgy akart, hogy erről mi gondolkodjunk. Adta nekünk a Bibliát, adott nekünk gyülekezetet, a lelkipásztort, vezetőket, tanítókat, akik emlékeztetnek erre, és hogy mi magunk emlékeztessük magunkat erre. És valahogy Isten így akart, hogy így csináljuk, mert adott nekünk felelősséget szabadon gondolkodó emberekként. Ez a felelősséggel nehéz sokszor élni, de ez egyetlen értelmes módja az életnek. Úgyhogy jó. Én szerintem lehet, hogy bezárhatjuk egy imával. Persze, hogyha van kérdésetek, meg bármi, vagy bizonyságotok, vagy az elnőnek még gondolata, akkor szívesen én meghallgatnám. De imádkozzunk egyet még, jó? Drága Úr Jézus, köszönjük neked a te gondolataidat, köszönjük a te igédet, köszönjük azt, hogy te vagy nekünk a mi vigasztalónk, a mi reményünk, a mi horgonyunk, és az, aki megbocsátod a bűneinket, és el tudod venni a bűntudatunkat, és a vágyainknak egy értelmes betöltést tudsz adni. És ez tényleg nem ilyen vallásoskodásban nyilvánul meg, hanem értelmes emberi kapcsolatokban, értelmes időtöltésekben, és tényleg abban, hogy a te szereteted meg tud nyilvánulni mások felé, rajtunk keresztül, egymáson keresztül. Köszönjük ezt a csodát, hogy ezt a kincset belénk rejtetted, és megmutatod magad a gyülekezeteden keresztül. És tudjuk, hogy mi ugyanolyan bűnös emberek vagyunk, mint bárki más, de olyan emberek, akik elfogadtuk a te kegyelmedet, elfogadtuk azt, hogy van bocsánat, elfogadtuk azt, hogy van remény, és hogy van örök élet azoknak, akik benned hisznek, akik elfogadják a te fizetségedet. Kérlek, hogy csak segíts tudatában lenni ennek, Uram, segíts abban, hogy mi ezt keressük és kutassuk így a mindennapjainkban. Ne engedd, hogy az élet gondjai, és mi se engedjük, hogy az élet gondjai ezeket megfojtsák, hogy elnyomják, és valami más mérce szerint éljünk az életünkben. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, vagy látja ezt a felvételt, és úgy van, hogy még ezt nem fogadta el, nem fogadtad el Jézust, mint megváltódat, és valahogy Isten szólt hozzád, és felnyitotta a szemed, és azt mondod, hogy neked szükséged van erre a megbocsátásra, szükséged van erre a szeretetre, akkor csak egy dolgot kell tenned, egy döntést kell hoznod igazából Jézus Krisztus mellett, és csak mondd ezt neki, hogy köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, megváltottál a halálból, és hogy örök életet adtál nekem. Hiszek benned, hiszek abban, amit elvégeztél, és tényleg adj örök életet. És ha ezt komolyan gondolod, és ezt elmondtad, akkor örök életed van, amit senki nem vehet el tőled most már soha többet, és csak kövesd és tanulmányozd az igazságot továbbra is, és keresd Jézus személyét, mert nála van minden válasz. Nála van a kulcs, nála van az élet. Köszönjük neked, Urunk, még egyszer. Köszönjük az Ernő bátorító és felkavaró szavait. Köszönjük, Uram, hogy szóltál. Te drága nevedben. Ámen. Ámen. Köszönöm. Ernő. Hogy? Jó. Vegyük. Mondd. Szeretnék, hogy ez vagy.
Ja? Jó. Jó. Színben. Jó. Tehát az általános pszichológiában ugye azt mondják, hogy a két legerősebb drive az a szexuális drive, illetve a kíváncsiság. Kértem én, hogy miért van az, hogy Isten ezt adta, és ez a legerősebb olyan tényező, ami a rossz felé visz minket. Tehát gyakorlatilag azon a lovon nagyon jó, hogy leesünk jobbra-balra, nagyon könnyen le lehet esni, de sokkal nehezebb ott a kengyelbe bent tartani a lábunkat. Miért? Tehát olyan nehéz jónak lenni. Sokkal nehezebb, mint hogy csak úgy megyünk és vagyunk. Ezt csak onnan tudom, ugye, hogy én nemrég tértem meg, és amikor jönnek ezek a rossz érzések, hogy Úristen, hogy ez hogy bántott engem, és olyan jó lenne, hogy visszacsípni neki egyet, és utána elkezdek imádkozni, hogy légy szíves, adj erőt, hogy tudjak úgy fordulni hozzá, hogy szeretetben. És nehéz, komolyan, tehát erőfeszítést igényel, hogy az ember ne vágjon oda neki. Hogy Meg ezt a régi természetet se értem igazán, hogy ott mire utalsz, vagy hogy az mit jelent, ezt elmondanád? Uh-huh. Vagy nem tudom, hogy most lehet-e, és hogy mennyit
hallottam. Jó, én ezt tudom, hallani lehetett. Röviden mondanék, de a Ernőnek lehet, vagy más bölcsembernek van gondolata, szívesen vesszük. Hiszem, hogy egyrészt Isten azért tett minket ebbe a világba, így és ilyen módon, hogy bukott természettel, ráadásul ide zárta az ördögöt is, mert ő zárta ide, mert levethette volna a örök tűz szavába már most, mert ott van, és neki lett készítve, de ő mégis valahogy ide zárta. És ez érdekes. És nagyon, nagyon, nagyon sok dolog van abban, hogy Isten meg akar mutatni valamit önmagából. Meg akar mutatni, mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy megbocsátás, és azt csak úgy tudja megmutatni, hogyha valaki keservesen elbukik. Ez az egyik ilyen dolog, hogy valahogy Isten úgy akarta ezt, hogy szükségünk legyen a kegyelemre, hogy kegyelem nélkül ne tudjunk, igazából nem lehet élni, de nyomorult, hogy ne tudjunk önmagunkban egy olyan kis kényelmes életet kialakítani, ami úgy minden, hogy úgy el vagyunk, hanem naponta szükségünk legyen a kegyelemre. És vannak itt ilyen rejtélyes dolgok, amikre nem lehet egy olyan választ adni, hogy na, pont ez, és akkor itt a válasz, mert ez sokszor az embernek magának kell így kiásni. Ugye ez a kép, hogy Isten nem adott mindent készen nekünk, hanem nyersanyagokat adott sokszor, és a Bibliát se úgy írta meg, hogy na, itt van a 200 pontos válasz, az kérdés és válasz mindenre, ami ebben a világban van, vagy 2000 kérdés, hanem az emberre bízta, hogy ezen menjen. De hiszem, hogy a válasz az valahogy ott rejlik, hogy a kegyelem az, ami Istennek egy olyan tulajdonsága, amit természet feletti, ami ebben a világban nincs jelen, csak ha Isten megnyilvánul, embereken keresztül, ugye rajtunk keresztül, és valahogy azt akarta, hogy ez tudjuk, hogy ez van, és tudjuk, hogy tőle van, és azért adott belénk ilyen vágyakat, mert hiszem, hogy ez az emberben már korábban is, tehát hiszem, hogy a bukás előtt is egy csomó minden ott volt az emberben, és szexuális vágy nyilván, mert ott lehetett, mert beszél már, tehát mondta, hogy ebben az embert arra tervezte, már az édenkertben így mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok már az édenkertben. Tehát ez volt Isten terve, az, hogy a szülés fájdalommal jár, az van a bukás után. De maga a szülés az, ugye, meg a munka is a bukás előtt lett kitalálva, Isten rábízta az emberre, hogy a kertet gondozza, és ugyanígy. De sok minden Istenből, ugye, ami a bukás miatt most nem látszik, az csak úgy válhat valóra, hogyha mi átmegyünk bizonyos dolgokon, és ilyenek a bukásaink. És a bukásokról Isten azt akarja, hogy úgy gondolkozzunk, hogy azok ne bűntudatunk legyen, hanem úgy tekintsük rájunk, mint egy lépcsőfokot, vagy mint nem lépést Isten felé, mert ez nem jó, mert Isten mindig közel van, de egy lépés az ő megértésében, az ő kegyelmének, a nagyságának a megértésében. Hogy én rájövök, mennyire borzasztóan bűnös vagyok, és egyre jobban fogom ezt látni, minél inkább megyek előre így hívőként. Tehát nem az van, hogy egyre jobbnak fogom érezni magam, hanem egyre rosszabbnak fogom érezni magam. Tényleg. Én 10 éve vagyok hívő, ez nem olyan nagyon sok idő, de annak is tűnhet, de mégse. De nekem ez a tapasztalatom, hogy egyre jobban látom, hogy milyen nagyon durván bűnös vagyok. És sokan már ugye olyan az életük, hogy ezt már korábban nem kezd nekik magyarázni. De mégis Isten nem azt akarja, hogy csak ezt lássa, hanem azt akarja, hogy ennek a mércéjében lássam az ő kegyelmét. Ugye Róma 5 szerint, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább kiárad. Tehát, hogy tudjam, hogy mindezekre a bűnökre neki van elég kegyelme, és van megbocsátása. És ez a kegyelem azért ilyen különleges dolog, mert ezt az angyalok nem értik. Tehát ugye vannak a teremtett lények, az angyalok, vannak a bukott angyalok, és ők nem értik a kegyelmet, mert ők nem kaphattak kegyelmet, mert ők Isten jelenlétében vannak most is, ők látják Istent, még a démonok is, ugye. Ember, az ember viszont nem látja Istent, és Isten azt mondta, hogy az embernek adok kegyelmet, adok esélyt, azt adom neki, amit nem érdemel meg, de ez valami olyan rejtély, amit valahogy a bűnön keresztül fog megérteni. És ez egy hatalmas rejtély innentől, úgy értem. Van egy nagyon jó könyv, én sokan liberálisnak tartják, szerintem nem liberális, a Philip Yancey-nek a Meghökkentő kegyelem, zseniális, olyan példák, tehát a legjobb barátja homoszexuális lett, és ugye elmondja az ezzel kapcsolatos vívódásait, hogy hogyan álljon hozzá ez az emberhez. Aztán azt a nevelőapja egy ilyen hihetetlen rasszista ember volt, és Dél-Afrikába költözött, hogy ott ugye még, bár most megyre kevésbé, de hogy ott a rasszizmus még nagyon élt. Tehát, hogy, és elmondja, hogy Isten kegyelme még erre is elég, és hogy kell bánni ezzel, hogy kell ezt kezelni. Úgyhogy én nagyon ajánlom, tényleg meghökkentő gondolatokat ad az embernek, és segít abban, hogy ezekre a kérdésekre, és például hogy a szexuális vágy, és például ott van, hogy még oké, hogy valaki férfi-nővel, de aztán mikor férfi-férfival, vagy nő-nővel, hogy ebbe az irányba is simán el tud menni, ugye ebbe a világban meg elég könnyen, de hogy Isten kegyelme még ennél is nagyobb, és még ezt is túlhaladja, és még ezzel is tanít valamit. És nem bátorítja erre, és szerintem sokan azt gondolják, hogy az ember bátorítja, aki ezt a könyvet írta ezt, vagy legalábbis nem ítéli el, de ő igenis azt mondja, hogy ezek nem jók, és elítélendőek, és senkinek a javát nem szolgálják, de ugyanakkor azt mondja, hogy Isten kegyelme az még bőven elég erre is. És a régi természetről, még ugye annyi, hogy a régi természetünk az, ami a bukás után az emberben jelen van, mert a bukás után Isten azt mondta 1 Mózes 3-ban, hogy lett az ember élő lélekké. Az embernek hisszük, hogy az ember három részből áll, test, lélek és szellem. És a szellem az, ami a megtérésed előtt halott, nem, nincs kapcsolatban Istennel, el van választva Istentől, de ott van bennünk, mondjuk úgy nem aktív, talán így lehetne mondani, és a régi természetünk pedig az, ami gyakorlatilag a lelkünknek mondja, ami nincs tudatában Istennek. A szellemünk az, ami Isten tudatos részünk. És persze nyilván az ember így kezd kikapizsgálni, hogy van Isten, meg tudod, így van, érkeznek ilyen természetfeletti kijelentések valahogy, hogy így haladunk a megtérésünk útján, de mégis igazán akkor kerülünk Isten tudatába, amikor a szellemünk életre kell, elszívjuk az új embernek, az új teremtésnek bennünk, és a régi is bennünk marad, a lelkünk, ami Istentől elválasztva és tud funkcionálni, de a szellemünk meg nem tud funkcionálni Istentől elválasztva. És biztos, ugye 1 Korintus 2-ben van erre részletes leírás, hogy így hogy működik a régi természet és az új, illetve a Galácia 5-öt, amit említettem. De az a régi természet, ez két gyakorlatilag olyan, mintha egy picit ilyen epilepsziások lennénk. Nem pont olyan, de ugye az epilepsia is gyakorlatilag egy fiziológiai háttere is van, biztos így jobban tudja, de nagyon sokszor ugye pszichés az egész, és démoni megszállott emberek epilepsziás tüneteket produkálnak. És hogy teljesen így az agy fölött átveszik az uralmat, és tudnak ilyeneket produkálni. Tehát, hogy hívőként ugye nem epilepsziás tüneteket produkálunk, de mégis olyan kettőség van bennünk, mint ugye ittől az egyik vállamon az a kis angyal, a másikon a kis ördög, ugye így szokták ábrázolni. Nyilván egy nem tökéletes példa, de valami hasonló, hogy mind a kettő suttog a fülemben, és én nekem kell dönteni, hogy kire hallgatok. Lehet, hogy az egyik ordibál, és a másik kevésbé ordibál, de mindenképp én döntöm a szabad akaratom miatt, hogy kire hallgatok. És valahogy ezt is Isten így akarta, a szabad akaratunk miatt. Mert ő nem állatokká teremtett minket, ezért ebben különbözünk az állatoktól, nekünk szabad akaratunk van, Isten ebbe vagyunk hasonlóak. Isten képére lettünk teremtve ebben. Jó. Látom, Ernőnek, ha van egy gondolatod.
Csak egy nagyon röviden. Van még egy 5 perc, Mati? De csak annyi, hogy tehát a régi és az új természet, az ugye a Gyuri mondta, örök harcban állnak egymással, és igazán, de amikor meghal egy hívő, akkor az történik, hogy a régi természet és a test az elpusztul. és az új, a szellemi részed az megy a mennybe. A szellemi részed nem tud elbukni. Tehát az tökéletes, Isten szerint való. Ő mondja azt a benned a réginek, hogy ne tedd, ez nem helyes, ne tedd. Jó, persze a lelkiismereted is, de azt hiszem jól mondom, igaz? És tehát van benned egy tökéletes ember, aki harcban áll a régivel. Ennyit, nem tudsz elbukni. Igazán, így, szellemi értelemben. És mindjárt egy pillanat. És, de hallottam olyat, hogy arab ember tette fel ezt a kérdést, hogy, illetve kijelentette, hogy nem működik a kereszténység. Krisztusnak túl szabados a tanítása a kegyelemmel, mivel elég megnézni az európai kultúrát, és látszik az, hogy hát itt iszonyatos liberalizmus van. Azonban arab vidékeken minden, tehát a törvények sokkal jobban működnek, és az emberek jobban betartják azokat, és ugyanez igaz a zsidó kultúrára is. És erre a válasz az, hogy azt hiszem, hogy ez az arab fiatalember ez nem olvasta el elég kimeríten az evangéliumokat, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha már csak gondolsz rá, akkor elkövetted. Tehát jóval magasabbra helyezi a mércét, mint az arabok vagy a zsidók. Ő azt mondta, hogy egy rakás ember vagytok, akik bajban vannak. Tehát azt mondta, hogy reménytelen a helyzeted. El fogsz bukni, ez biztos. De ugyanakkor meg az üzenet másik fele az, hogy Jézus azt mondta, hogy cseréljünk életet. Hogy te tedd le a sajátodat, és engedd, hogy én éljem az életedet. És nem leszel tökéletes, de én elkezdek dolgozni a szíveden, és felerősödik a lelkiismeretünk, és egy legkisebb hazugság vasúti katasztrófával ér fel legtöbbször, és tudjuk, hogy ha persze elbukunk, de azt kívánnánk, hogy bárcsak ne így lenne. És utána van kihez menni, lásd Dávid példáját, ezt nem, a templomokban ezt nem mesélik, ezt a sztorit, hogy mit művelt, hogy Isten azt mondta, hogy végre találtam egy szívem szerint való tökéletes férfiút, aki minden akaratomat véghez viszi. És ha megnézzük Dávid életét, gyilkos volt, parázna, hazug, de megvolt neki Isten kegyelme, és élt vele. És Isten ezért mondta, hogy szívem szerint való tökéletes férfiú, hogy a Biblia hősei mind elbuktak, hogy mind bukott emberek, hogy Mózes gyilkos volt, vagy Sámson érzékű volt. Tudod, említetted a szexuális problémát Sámsonnak, ilyen problémái voltak, és Isten megdicsőítette őt. Úgyhogy nem kérkedünk a bukásainkkal, csak mi nem kell egy tagadásban élnünk keresztényként, hanem mondhatjuk azt, hogy jó, egy gyenge ember vagyok, de megvan nekem Isten kegyelme, és igaz, hogy elbukom, de egyre kevesebb szert teszem, és egyre jobb leszek igazából, azt hiszem. Ez így? Volt, Ildi, neked volt, még van? Gyere ide.
Hogy én úgy gondolkodom erről, majd nem tudom, Gyuri, majd javítson ki, ha esetleg rossz, amit gondolok, hogy ugye mondtad, hogy Isten adta a vágyainkat, és hogy én sokszor találkozom emberekkel, akik így küzdenek, hogy így tudod, vannak a vágyaink, és akkor Úristen, akkor nincs pasim, és akkor most mi van, akkor most bűnben éljek. Tehát, hogy ezek a hétköznapi problémák, hogy akár Istent így hibáztatjuk, hogy itt van a testem, és akkor most Uram, adtad a vágyakat, és akkor most mit akarsz ebben? Most itt küzdjek, azért adtad ezt, hogy küzdjek a testemmel, meg így az elmémmel. És én azt gondolom, hogy Isten igaziból nem azért adta, hogy minket szívasson, tehát tudod, hogy így, na akkor most küzdjél meg, hogy majd kívánod, amit tudom én ki, de akkor nem lehet, mert akkor bűnben élsz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem ezért adta, hanem az ő tervében az volt, hogy adtam neked társat. Tehát, hogy ő nem azt akarta, ugye a mai világban mindenki szingli, meg nem alkalmazkodunk, meg jaj, mit tudom én, a házasságok is egy-két év alatt külön mennek az emberek, tehát, hogy én azt gondolom, hogy Isten az első gondolatában ő azt akarta, hogy oké, legyen egy férfi meg egy nő együtt, és adunk vágyakat, adunk érzelmeket, adunk mindent, és akkor a párkapcsolatot lehet színesen megélni, meg hosszú távon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az eredeti tervében ez szerepelt, nem az, hogy egy szingliként az emberek éljenek, meg ennyi válás legyen, meg... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem úgy van, hogy küzdjél a testeddel, meg a vágyaiddal, hanem ez már ugye eltoródott így a világba, tudod, hogy így az emberek így, még ha összeházasodnak is, más alapokra teszik a házasságot, és az is egy küzdelem, hamar elválnak, és akkor ott maradnak egyedül, és akkor akár így keresztényként így küzdenek ilyenekre, és azt gondolják, hogy Isten majdnem, hogy hát nem úgy, mint szivatás, de hogy ez egy ilyen küzdelem bennünk akár. Tehát, hogy szerintem az eredeti tervben mindenképp az volt, hogy ő társat adott nekünk. Tehát, hogy egy normális kapcsolatba építette bele a vágyainkat, meg mindent, hogy megéljük. És én abban is hiszek, hogy ezeket a vágyakat azért adta, hogy tehát pont az, hogy megtartsuk a kapcsolatunkat. Tehát, hogy nem az, hogy kívül éljük meg, hanem szerintem egy nő keresztényként, hogyha megérti ennek a lényegét, akkor tud vigyázni arra a párkapcsolatra. Tudod, és nem úgy, hogy féltékeny, meg kizsigereli a másikat, és hogy arra hivatkozva, hogy most már ugye ez egy örök kapcsolat, és most már te ne nézzél másra, hanem az a nő mondjuk meg tudja a férfit úgy tartani, hogy az ő természetével, a kedvességével, hogy mindig, hogy mondjam, tehát, hogy az, amit mondtál, hogy vágyunk a színes dolgokra, meg az új dolgokra, tehát hogy azt egy párkapcsolaton belül is egy intelligens nő szerintem tudja frissíteni mindig a kapcsolatát, meg tudja színes, izgalmassá, tehát az izgalomra vágyunk. Én azt gondolom, hogy ezt hosszú távon bele lehet építeni egy házasságba, és csak ma már tudod, ez eltolódik, tehát hogy a mai világban minden szürke, meg ellaposodik, meg uncsi, meg mit tudom én, és mindenki kívül akarja ezt megélni. És én nem hiszem, hogy Isten arra gondolt, hogy ezt kívül éljük meg, hanem pont az, hogy azt fedezzük fel, hogy egy kapcsolaton belül is ezt lehet csinálni, hosszú távon, évtizedeken keresztül. És csak ezt úgy meg kell ismerni, vagy úgy fel kell ismerni, vagy úgy meg kell élni. Tehát igazából én ezt gondolom, hogy talán ez lehetett. Nem tudom, hogy ez.
Szerintem ez sokkal jobb válasz volt, mint az enyém, lehet, hogy neked kéne beszélni. Úgyhogy, hát... Igen. Jó. Ja.